A mai vasárnap folytatjuk azt a témát, amit az elmúlt héten elkezdtünk. Ennek a címe Anna hite, és ennek a második részét fogjuk majd megnézni. Ez azt jelenti, hogy Sámuel első könyvének az első részéből lévő történetet fogjuk újra elolvasni. Kérlek benneteket, hogy vegyetek elő a bibliátokat, ha van nálatok, és tehát a Sámuel első könyve első rész első versétől egészen a rész végéig fogjuk felolvasni újra ezt a történetet, és megnézzük, hogy Anna hite hogy működött. Kérlek.
Sámuel első könyvének első versétől, az első rész első versétől olvasom Isten igéjét. Volt ott egy Ramátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tófi fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából, Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hófni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült, a széken, az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta az úrnak. Ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondot lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta magában, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig azt mondta, nézz jó indulattal a szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr színe előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. És mikor fölment az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el vele, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztás után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, míg elválasztod, csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlottam az Úrnak, hogy legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat.
Fölfrissítettük ezt a történetet, akik itt voltatok a múlt vasárnap, azok hallhattátok. Én sokszor elolvastam, nem tudom, hogy ti olvastátok-e hétköznap ezt a történetet. Rájöttem arra, hogy ha lenne időm, akkor Anna Ite harmadik, negyedik és ötödik részt is el tudnék képzelni, de ne ijedjetek meg, ma nem fogom elmondani mind a harmadik, negyedik és az ötödik részt, csak a második részt. Szóval olyan gazdag ez a történet, annak ellenére, hogy több ezer évvel ezelőtt történnek ezek az események, és olyan, mintha tegnap történtek volna, tehát a 21. század emberének nagyon aktuális üzenetei vannak ebben a történetben elrejtve. Ki az, aki a múlt vasárnap itt volt? Sokan, nagyszerű, de sokan nem voltatok itt. A legjobb dolog tehát akkor az ismétlés, hogy valahol elindultunk a múlt vasárnap, és hogy onnan tudjuk folytatni ezt a történetet. Én azt szeretném most azokat a diákat bemutatni, amit a múlt vasárnap az utolsó percekben mutattam nektek. Egy kicsit összefoglalva azt, hogy Anna milyen háttérben élt, milyen környezetben élt, és ennek ellenére milyen áldások érték az életét. Nézzük meg ezeket. Tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ez az Anna, akinek nagy hite volt, nem egy normális biblikus családban élt, tehát ami nem egy férfi és egy nő házassága és a gyerekek című család, ami ettől eltérő, az alapvetően nem az igazi. Itt sem egy ilyen családról beszélünk, hiszen egy férfinek két felesége van, és úgy vannak a gyerekek. Tehát ez egy problémát okozott neki, hogy feleségként osztozni kellett egy másik feleséggel. Annára jellemző még, hogy meddő volt, tehát nem születhetett gyermeke, és az akkori társadalomban az ilyen nők eléggé nehezen élték ezt meg, hiszen megvetették őket. Főleg, ha valaki fiúgyermeket tudott szülni, az volt az igazi nő, de legalább gyermeke születhessen valakinek, és aki ezt nem tudta produkálni, prezentálni, mert beteg volt, vagy nem tehette ezt meg, azokat hát azért leszólták, kivetette a társadalom valamilyen szinten. Aztán az is egy probléma az életében, hogy a másik feleség, a Peninna, folyamatosan bántja őt, folyamatosan megjegyzéseket tesz, folyamatosan beszól neki, és próbálja demonstrálni és képviselni azt, hogy én vagyok a jobb feleség, én vagyok a kettőnk között az első, hiszen nekem vannak gyerekeim, te meg olyan vagy, aki nem képes arra, hogy gyereket szüljön. És hát ez folyamatos bosszantást, nehézséget, lelki bánatot és megaláztatást jelentett a számára. Aztán az is nehéz volt neki valószínű elviselni, hogy nap mint nap azt látta, hogy a másik feleségnek, Peninnának ott vannak a gyerekei. Aranyos kedves fiúk, lányok, ott szaladgálnak, játszanak, milyen kedvesek, és hogy nekem nem lehet. Tudjátok, emberileg, hogyha nézzük, ha valamit szeretnél, és neked nincs meg, és a szomszédban meg Isten megadja azt az áldást egy másik embernek, akkor az úgy nehéz, nem? Látni, hogy ott működik, nálam meg nem, és ezt valahogy áthidalni. Szóval Peninna ezt kihasználta, és hát Annának ez nem volt könnyű. Az is nehéz volt számára, hogy sokkal magasabb lelki szinten volt, a történetből világosan kiderül, hogy Anna nagyon szerette Istent, nagyon nyitott volt Isten felé, jó volt az Istennel való kapcsolata, míg a másik feleségnek, Peninának egy ilyen hát eléggé üres vallásos élete volt, amiben a külsőségek működtek ugyan, de az Istennel való intim, szoros kapcsolata semmiképpen nem. Annára jellemző volt, írja a Biblia, hogy sokat sír, sokat gyötrődik, szóval nehezen éli meg ezeket a napokat. És ennek ellenére, hogy ő nehezen éli meg ezeket a napokat, és folyamatos problémái vannak, ennek ellenére mégis azt látjuk a Bibliában, hogy Anna egy olyan nő, akinek a hitét nem befolyásolja ezt, tehát nem korlátozza a hitét, és nem keseredik bele a sorsába, nem megy tönkre az Istennel való kapcsolata azért, mert ezek a háttérben lévő dolgok nem föltétlen pozitívak az életében, vagy az életére nézve. És azt látjuk a Bibliából, hogy Anna hite, az imádsága megváltoztatta egyrészt a saját életét, hiszen Isten meghallgatta az imádságot, és gyermeke születhetett. Anna hite megváltoztatta a családnak az életét is, hiszen egy újszülött érkezett a családba. Ez mindenképpen egy nagy áldás volt. Aztán meghatározta a gyermekének az életét, hiszen Istennek ajánlotta, és tudjuk, hogy az ő gyermek az nem akárki volt. Nem nehéz embereket összehasonlítani egymással, de azért Sámuel mindenképpen egy olyan ember volt, aki a korának a legnagyobbjához tartozott, szellemileg is, tekintélyben is. Tehát egy olyan gyermekkel ajándékozta meg Isten, aki valami különleges ember volt, különleges elhívása volt, azért, mert Anna ezért imádkozott. Megváltoztatta a nemzetének az életét is, hiszen Sámuel nem csak egy olyan ember volt, aki, hogy is mondjam, hozzájárult az akkori GDP-hez, és akkor jól dolgozott, vagy nem tudom, tehát nem egy ilyen szinten élte az életét, hanem a nemzetre óriási pozitív hatása volt szellemileg is. Mindenképpen egy vezető volt, aki irányította az akkori folyamatokat, és egy korszakváltáson keresztül vezette az Istennek a népét. És Anna hite hatással van milliárdokra, évezredekkel később is. Azóta rengeteg ember olvasta ezt a történetet, és újabb emberek, amikor kinyitják Sámuel első könyvének az első részénél a Bibliát, és elolvassák ezt a történetet, elolvassák Annának a történetét, és azt olvassák benne, hogy hát ez fantasztikus. Annát Isten megáldotta. Nagyon mélyről indult, vagy nagyon messziről indult, és mégis célba ért, és mégis egy áldott nő volt, aki nagy áldásokat élt át. Szóval innen indult Anna, és ezt azért tartottam fontosnak, hogy egyrészt, akik nem voltak itt, egy kicsit fölzárkózzon mindenki, és tovább tudjunk így menni. Másrészt így ez összefoglalja tulajdonképpen a Sámuel első könyvének, az első részének a lényegét, hogy valaki nagyon sok nehézséggel, nagyon sok problémával küzd, de ragaszkodik az Istenhez minden körülmények között, és az Isten megáldja őt, fölemeli őt, és utána Anna úgy érzi magát, hogy Isten megszabadított engem a megalázottságtól, megszabadított engem a vádaktól, magasra emelt engem, és megáldott engem. Ez egy üzenet lehet nekünk is, neked is, nekem is. Ugyanis Annának a körülményei nem biztos, hogy egy az egybe rád illenek, vagy rám illenek, viszont neked is van egy csomó problémád, lehet, hogy megalázottnak érzed magad néha, lehet, hogy problémásnak érzed magad néha, valakik nem biztos, hogy csak támogatnak téged, lehet, hogy nehézséget okoznak neked, lehet, hogy neked is van az életedben különböző gyötrődés, nehézség, amit az életnek a nehézségei okoznak, vagy emberek okoznak, de mindez nem föltétlen arról szól, hogy akkor egy keserű, nyomorúságos életet kell élned, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy ha te is Istenbe kapaszkodsz, és Istenben bízol, Isten ugyanúgy föl tud emelni, mint Annát, és nem a körülményeinkre kell nézni, hanem Istenre. Anna történetének az egyik legfontosabb üzenete ez. Azt mondja a Biblia az Efézus 6:16-ban, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden nyilát. Az Efézusi levél ezen a szakaszán sokat beszél arról, hogy milyen szellemi fegyvereket adott nekünk az Úr, és azt mondja, hogy a hit pajzsát, ha fölvesszük, ez megvéd bennünket különböző nyilaktól, amit az ördög lövöldöz felénk. Tudjátok, a korabeli hadseregekben a pajzsnak elég fontos szerepe volt, az egyik legfontosabb védelmi eszköz volt. És a pajzs, amit fogtak a katonák, az olyan eszköz volt, ami készpes volt arra, hogy megvédje őket a különböző nyilaktól, amiket lövöldöztek az ellenségnek a harcosai. És hogyha megfelelő helyre irányították, vagy megfelelően védték magukat, akkor ezek a nyilak nem tudtak eredményt elérni, vagy lepattantak erről a pajzsról, vagy pedig belefúródtak a pajzsba, de nem tudtak kárt tenni az embernek a fizikai testében. És a Biblia azt mondja, hogyha a hited az erős, és Annának erős volt a hite, rengeteg ilyen nyilat kapott, Peninnától is, a körülményeiből is adódtak ezek a nyilak, mindenféle problémákat, nehézséget kellett átélni, de Anna átélte azt is, hogy mivel erős volt a hite, ez a pajzs működött az életében, ezért nem tönkrement, és nem azt olvassuk, hogy Anna milyen depressziós, nyomorúságos életet élt, és milyen volt az élete vége, utána már nem foglalkozott senkivel, és egyedül élt, nem tudom. Tehát nem erről szól a dolog, hogy beszűkült és tönkrement, hanem arról szólt, hogy működött a hit az életében, működött ez a pajzs az életében, ezzel kioltotta ezeket a tüzes nyilakat, amelyeket lövöldöztek rá, és ennek az eredménye az volt, hogy igaz, hogy támadás alatt volt, igaz, hogy nehézségeket élt át, de mégis közben tudott fejlődni, mert az Istenben bízott. Anna hite működött. Hogy a te hited, meg az én hitem működik-e vagy nem, ezt mi tudjuk megmondani igazán, vagy sokszor Isten mutatja meg nekünk, De hadd bátorítsanak benneteket, hogy a hitünkre óriási szükség van. És ne engedjük azt, hogy a hitünk az csak úgy létezzen, hanem a hitre vigyázni kell. Ha végigolvassuk a Bibliában, a hitnek rengeteg megnyilvánulása van. A hitnek van ereje, a hitnek van hatalma, a hitnek van egy ilyen védelmi funkciója, a hitnek van egy olyan funkciója, ami segít, bátorítja az embert, meg tud ragadni dolgokat. A hitünkre óriási szükség van, hogy a hitünket az Istenbe vessük. Egy másik ige azt mondja, a Zsidókhoz írt levél 11. rész 3. versében, hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtette a világokat, a szellemi világot is, meg a fizikai világot is. Most nem a teremtésről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy hitáltal értjük meg azokat a dolgokat, amik úgy működnek, hogy a nem láthatóból a látható megnyilvánul. Hogy Isten, amit eldöntött, hogy ez meg lesz, de még fizikailag ezt nem látja senki, nem tapasztalja senki, csak Istennél van egy döntés, vagy egy kijelentés, hogy abból a fizikai világban egy látható, megtapasztalható valóság legyen, ehhez szükséges az, hogy a hited működjön, mert a hit által értjük meg ezeket a dolgokat, azt mondja a Biblia. És biztos, hogy a te életedben is van nagyon sok olyan dolog, amiért imádkozol. Ezeknek az ima témáknak néhány része, vagy bizonyos része már arról szól, hogy talán Isten adott ígéreteket is ezzel kapcsolatban. Megszületett egy döntés a mennyben. Isten adott egy ígéretet, elindultál, de még a fizikai világban ebből nem látszik semmi. De lehet, hogy holnap vagy holnap után ez manifesztálódik, megnyilvánul, megjelenik, és átélhető, megtapasztalható valóság lesz. De a két pont között a híd az nem más, mint a hit. Az Isten kijelentése, vagy az Isten döntése, és a megtapasztalható valóság, amikor átéljük azt, hogy tényleg nem most megtörtént, Isten meghallgatta az imádságot, megtörtént az, amiért imádkoztam. A kettő között a hited működik. És ha nem, ez problémás, ez nehéz, ha a hited, ha gyenge, vagy nincs, vagy ez a védelmi funkció nem működik, hanem egyszerűen jönnek a támadások, akkor az emberek le fognak beszélni erről, azt mondják, hogy ez soha nem volt még senkinek az életében, így neked se lesz, lesznek károsztatások, lesznek vádaskodások az ördög részéről, gonosz emberek részéről, akárki részéről, és egyszerűen el fogod veszíteni azt az ígéretet, és hát, hogy soha nem valósul meg az életedbe. Azt mondja a Biblia tehát, hogy a hitünk egyrészt megvéd bennünket a gonosz támadásoktól, és a hitünk viszont segít bennünket aktivizálni magunkat, hogy az Isten ígéreteit megragadjuk, vagy a Bibliában olvasunk valamit, és azt mondjuk, hogy én ezt elhiszem, mert az Isten igéje. És hitáltal tudunk tovább menni egészen odáig, hogy amit elhittél, amit elfogadtál az Isten kijelentéséből, az utána megnyilvánulva egy valóság legyen az életedbe. Ehhez szükségünk van a hitre. Hit nélkül az Istennek nem lehet tetszeni. Így működik a dolog. Az Istennel, a hitemmel tudok kapcsolatba kerülni, de oda nem mobiltelefon kell, nem e-mail kell, nem akármilyen más kommunikációs eszköz kell. A legértékesebb kommunikációs eszköz, ami a rendelkezésedre áll, az nem egy technikai eszköz, hanem a hited. Ezzel kommunikálhatsz az Istennel. Folyamatosan az Isten ezáltal vezet. Nos, tehát Anna hitéről beszélünk ma, és arra gondoltam, hogy a mai prédikációnak az egyik részét ezt a férfiaknak szánnám. Elég sok férfi van itt, úgy látom, hogy üdvözöllek benneteket, kedves férfiak, magammal együtt, és amit elmondok, akkor azt magamnak is szeretném mondani, és aztán majd egy idő után felszabadulhatok, és akkor a nőknek is szeretnék egy üzenetet elmondani, jó? Benne vagytok, hogy ez nem azt jelenti, hogy amíg a férfiaknak prédikálok, addig a nők kimehetnek, vagy nem kell ide figyelni. Teszteljétek, jó? Tehát ha jó dolgot mondok, akkor a végén azt mondjátok, hogy igen, ez fontos, ilyen az igazi férfi, és aztán fordítva is. De ennek a történetnek van egy fontos üzenete így a férfiaknak és a nőknek a részére is. Nos, tehát ezt olvassuk a Bibliában a 8. versben. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána, Anna, miért sírsz és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én neked többet 10 fiúnál? Emlékezzünk a történetre, Penina állandóan piszkálja, bántja Annát, Anna sír, elmegy az étvágya, nagyon nehezen tudja ezt az egészet feldolgozni. Mindez az áldozati ünnepi lakomán történik, ahol bemutatták először az Istennek a hálóáldozatot, utána a család együtt van, és ünnepelnek, Istennek is hálát adnak, meg együtt elfogyasztják az ünnepi ebédet, és ebben a helyzetben Peninna folyamatosan beszól és piszkálja Annát, hogy nehogy örülni tudjon. És amikor Anna ezt így folyamatosan átéli, akkor elkezd sírni, elmegy az étvágya, nem akar sokat enni, szóval úgy rosszul érzi magát lelkileg. És ennek az eredménye az, hogy a férje, Elkána, oda megy hozzá, vagy odafordul hozzá, lehet, hogy átöleli, lehet, hogy két puszit kap, vagy nem, és azt mondja, hogy drágám, hát miért vagy olyan szomorú? Hát oké, hogy nem lehet gyerek, de hát én nem érek többet neked 10 fiúnál, vagy 100-nál, vagy akármennyinél. Ez jó férje, aki így reagál a feleségének a szükségeire? Tessék? Most a férfiakkal beszélgetek, ti csak figyeljetek, jó? Szóval, kedves férfiak, amikor látjuk a feleségünket, hogy sír, látjuk azt, hogy nagyon szomorú, elmegy az étvágya, sőt, azt is látjuk, hogy mi miatt történik ez az egész, hogy valaki piszkálja, bántja őt, akkor mi mit szoktunk csinálni? Ez jó megoldás, amit Elkána választott? Na, menjünk tovább. Újabb kérdést teszek fel, jó? Csak gondolkozzunk együtt. Amikor mindezt látja Peninna, hogy az ő férje, akinek két felesége van, neki a hátát fordítja, és hát Annával összebújik, és ott vigasztalja őt, hogy drágám, hát nem olyan nagy probléma ez, hát én sokkal többet érek neked, tudod, én szeretlek, és nincs ebből probléma. Mit gondoltok, hogy Peninnában milyen hatást vált ez az egész ki? Némi utálatot. Amikor problémák vannak a családban, a mi családunkban remélhetőleg ilyen típusú nem lesz, hogy a két feleség problémája között kell a férjnek valamilyen módon igazságot tenni, de lehetnek a két gyerek között, vagy bármilyen módon a szülő és a gyerek közötti viszályok, vagy a nagy családot nézzük, a rokonok közötti viszályok. Akkor nagyon nagy kérdés az, hogy bizonyos konfliktus helyzetekben, mert ez egy tipikus konfliktus helyzet, a két nőnek a konfliktusáról van szó, amiben belép a férj, és valamilyen módon próbálja ezt kezelni. És amikor konfliktus helyzetekről van szó, akkor nem mindegy, hogy milyen módon tudunk belépni, és a konfliktusokat milyen módon tudjuk megoldani. Vannak emberek, most férfiakról beszélek, még mindig, vannak emberek, vagy férfiak, akik alapvetően ilyen konfliktus kerülő emberek. Amikor baj van a családban, akkor azonnal tűnjünk el innen című program beindul az életébe, és valami tevékenységet választ magának, nem tudom, kimegy a garázsba, akkor lehet, hogy még a szemetet is leviszi, hogyha arról van szó, hogy nem tudom, mit csinál, tehát kész bármit csinálni, csak a konfliktusban ne kell részt venni. És vannak azok a férfiak, akik konfliktus helyzetben hát más módon aktivizálják magukat, és próbálnak belépni a konfliktus helyzetbe, és azt mondjuk, rendezzük valahogy. Alapvetően, ha megnézzük Elkána viselkedését, akkor ő nem azt választotta, hogy föláll, és azt mondja, hogy nem, megyek inkább elmosogatni, vagy valami, vagy elintézek valamit közben, hanem valamilyen módon belép ebbe a konfliktus helyzetbe, és próbálja menteni a menthetőt, hogy próbálja rendezni. De egy fontos üzenet a férfiaknak, hogy Isten adta nekünk azt a feladatot, vagy azt a felelősséget, hogy amikor a családunkban konfliktusok vannak, nehézségek vannak, akkor abból nem lehet kivonulni. Muszáj valahogy reagálni és rendezni a dolgokat, mert mi vagyunk a felelősek azért, hogy a családban mi történik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy engem ez nem érdekel. És amikor arról beszélünk, hogy a férfiaknak a felelőssége, akkor szeretném fölhívni a figyelmeteket két olyan társadalmi problémára is, ami eléggé nehezíti a férfiaknak ezt a konfliktuskezelő vagy vezetői feladatait, hogy ezeket jól végezzék el. Az egyik probléma, hogy a 21. században itt ma Magyarországon is, és a nyugati világban működik egy modern rabszolgatartó társadalom, ami lehet, hogy túlzásnak tűnik, de mégis arról van szó, hogy nagyon sok férfi dolgozik reggeltől estig, napi 10-valahány órát eltölt a munkahelyén, és főleg a mi környezetünkre gondolunk, utazással együtt ez bőven igaz. És amikor ez a 10-valahány óra eltelik, és véget ér, és végre a kedves férfi hazaér, vagy az apuka hazaér, akkorára minden energiája, minden ami aznapra volt, annak a 99,99%-a föl van használva. Alig marad valami. Ismeritek ezt? Így hazamész, és alig van erőd arra, hogy bármibe is így aktívan bekapcsolódjál, csak hagyjon békén mindenki. Nemrég beszélgettem valakivel, és azt mondta nekem, hogy amikor egy ilyen nehéz nap után hazamegy, és neki a legboldogabb időszak, amikor a csend funkció beindul, hogy ne szóljon hozzám senki, hagyjanak békén. De ez nem biztos, hogy azért van, hogy annyira rossz ember ez a valaki, hanem annyira elfáradt, és annyira kimerítették a napi dolgok, most ezek vagy jó dolgok, vagy nem jó dolgok, vagy saját hibája miatt, vagy pedig csak az elvárások miatt, hogy egyszerűen kevésbé képes arra, hogy amikor otthon történik valami, belépjen a családnak az életébe olyan szinten, hogy megoldást tudjon jelenteni. Nem tudom, hogy neked ez probléma vagy nem, kedves férfi testvérem, aki itt vagy, de az egyik nagy társadalmi probléma ez, hogy a férfiakat tulajdonképpen minden területen, hát azt is mondhatom, hogy kihasználják, de ha nem használják ki, akkor fölkínálnak nekik ezer dolgot, amivel az idejüket, energiájukat, pénzüket elkölthetik, vagy leköthetik, és alig marad valami a családra. Erre figyelni kell, mert ez mindenkinek gondot és nehézséget okoz, és hogyha erre nem figyelünk, akkor tulajdonképpen egy ilyen alkalmatlanokká válunk arra, hogy a családunkban bármilyen feszültséget, nehézséget jó módon, vagy pozitív módon tudjunk kezelni. A másik ilyen társadalmi nehézség, ami megfigyelhető, és szintén még mindig a férfiakról beszélek, hogy fölnőtt az elmúlt években, évtizedekben egy olyan generáció, és folyamatosan fölnő egy újabb és újabb generáció, akik alapvetően a fogyasztói társadalomnak a hatásait élik át, és ez azt jelenti, hogy a legtöbb szülő úgy gondolkodik, hogy amit én nem tudtam megadni a gyereknek, vagy amit én nem tudtam átélni gyerekkoromban, vagy az én szüleim nekem nem adtak meg, hát én azt szeretném megadni a gyerekemnek. Ez idáig pozitív, nem? Tehát ez jobb, mint ha azt mondanám, hogy az én gyerekem kevesebbet kapjon, mint amit én kaptam, tehát ez egy negatív hozzáállás lenne. Ez jó dolog természetesen, de nagyon sok szülő átesik a lónak a túlsó oldalára, és azt mondja, hogy mindent meg akarok adni a gyerekemnek, ebből következik, hogy a gyerek felnő, soha semmiféle problémát neki nem kell megoldani, mert mindig megoldják helyette. Nem tudja mi az, hogy pénzkezelés, nem tudja mi az, hogy problémakezelés, nem tudja mi az, hogy konfliktuskezelés, nem tudja azt, hogy mi az, hogy teher, meg ilyesmi, mert mindent a szájába raknak, és mindent megoldanak helyette. És ennek a gondolkodásmódnak, vagy életmódnak a következménye az, hogy most mindig férfiakról beszélek, tehát a nők most pihenhetnek, hogy az ilyen fiúk felnőnek, és 25 éves, 26 éves, 27 éves, 30 éves, 32 éves, 33 és akárhány éves, és azt mondja, hogy hát én nem szeretnék még megnősülni, nem szeretnék családot alapítani, mert az olyan bonyolult dolog, meg olyan sok felelőssége, majd tolja maga előtt, és nem akar felelősséget fölvállalni. Sokkal jobb otthon lenni, anya, apa mindent kifizet, mindent elintéz nekem, és majd lesz valahogy. És nem tetszik nekik az, hogy kilépni és fölvállalni az életnek azokat az örömeit, meg terheit, ami egyébként teljesen normális. Az állatvilágban mondjuk a madarak ezt úgy oldják meg, hogy kilökik a fészekből a nagyfiút, és azt mondják, hogy itt az idő, tanulj megrepülni. Na most a mi társadalmunkban egy jó család, és főleg ha anyagilag is normálisan működnek a dolgok, meg szeretet van, azt mondjuk, hogy ne dobjuk ki szegényt, ne kényszerítsünk rá semmit, majd, de tulajdonképpen nem tanul meg semmit. És ebből következik, hogy van rengeteg olyan férfi, aki egy idő után persze rájön arra, hogy az életnek van nehézsége, persze dolgozni kell, nem lehet az egyetemen 15 évig ott lenni, vagy a főiskolán, tehát hogy mégis ki kell lépni ebből a kényelmi burokból, mégis valami felelősséget föl kell vállalni, és amikor elindulnak, akkor következik az az időszak, hogy jön a probléma, jön a nehézség, jönnek a kérdések, amire válaszolni kell, és hát a családi problémák, nehézségek azt mondják, hogy köszönöm szépen, azt inkább nem. Ebből következik tehát, hogy a férfiakat egy kicsit ez a társadalom vagy a korszellem is hátráltatja abban, hogy jó férjek legyenek, hogy férfiak legyenek, hogy vezetők legyenek, hogy előmenjenek, illetve hát sok minden más befolyásolja. Ezt mindezt azért mondtam el, mert amit látunk itt a Bibliában, hogy Elkán alapvetően azt képviseli, hogy nekem, mint férjnek, nekem, mint a család fővezetőjének felelősségem van, és segítenem kell a feleségeimnek. Vagy segítenem kell adott esetben a gyerekemnek. Tehát, hogy pozitívan akar erre reagálni. És én erre szeretnének bátorítani benneteket, hogy legyünk mi is ilyenek, akik alapvetően pozitívan akarunk reagálni. Most az, hogy ő jól csinálta, vagy nem jó, az más kérdés, majd tovább megyünk és meglátjuk. De alapvetően nem mondjuk azt, hogy bennünket nem érdekel. Lehetnek persze természetesen olyan napok, amikor az ember örül, hogy él, és nem tud két értelmes szót kimondani, mert annyira fáradt, akkor persze pihenni kell. De erre nem lehet fogni, hogy soha semmit nem csinálok, mert én fáradt vagyok. Mert akkor minek vagyok férj, vagy minek vagyok apa. Tehát van felelősségünk. Tehát az első üzenet, amit szeretnék a férfiaknak így a szívére helyezni, hogyha te férfi vagy, hogyha Isten férfinak teremtett, ráadásul már van családod is, feleséged vagy gyermekeid, akkor ennek van egy felelőssége. Ez azt jelenti, hogy Isten egy csomó lehetőséget ad neked, hogy befolyásold a család életét, hogy megoldj problémákat, hogy irányítsd a folyamatokat, és hogyha ezt jól teszed, ennek óriási áldás lesz az eredménye. Ha nem teszed jól, akkor kevésbé ez, amit mondtam. Szóval a hitről beszélünk, és a férfiasság, illetve a férfiaknak a szerepe és a hit teljesen összefügg. Azt mondja a Biblia Galata 3.26-ban, mert mindnyájan Isten fiai vagytok Krisztus Jézusban való hit által. Ez azért fontos üzenet most, mert ha egy férfi megérti azt, hogy én újjászületett ember vagyok, és Istenhez tartozom, Isten gyermeke vagyok, akkor egy más pozícióból látom a világot. Ha nem vagyok újjászületett ember, nem vagyok keresztény ember, akkor is egy más pozícióban vagyok. Ez az utóbbi, ez azt jelenti, hogy amennyi időm, energiám, bölcsességem van, ezt föl tudom használni, és ebből kihozok valamit. De ha valaki újjászületett ember, és igaz rá ez, hogy akik újjászülettek, tehát Isten fiai, Krisztus Jézusban való hit által, ez azt jelenti, hogy egy egészen más pozícióba helyezett bennünket Isten, és rendelkezünk tulajdonképpen az Isten hatalmával, az Isten kegyelmével, az Isten szeretetével, tehát az isteni források ott vannak ennek az embernek az életében. És lehet, hogy valaki fizikailag úgy érzi, hogy fáradt vagyok, lehet, hogy agyilag úgy érzi, hogy most teljesen kiszívták belőlem mindazt, ami benne volt erre a mai napra, de ne felejtsd el, hogy te nem csak egy ember vagy, nem csak a fizikai határokig tudsz mozogni, hanem az Isten hatalma és az Isten kegyelme és az Isten szeretete lehet az életedbe. És amikor hittel arra tekintesz, hogy tudod, hogy most tenned kell valamit, de nincs fizikai erőt hozzá, tudod, hogy tenned kell valamit, de a bölcsességednek a végére értél, és fogalmat sincs, hogy hogy kellene dönteni, akkor a hit itt is azt jelenti, hogy egy férfi, ha hisz az Istenben, ha bízik az Istenben, az azt jelenti, hogy amit az Isten tud, azt te is megtudhatod. Vagyis kiszélesednek a határok. Egy új pozícióba kerül valaki, ha valaki Isten gyermekeként, férfiként végzi a munkáját és az életét. Egy másik igét szeretnék még idézni. A Zsidókhoz írt levél 11. rész 23. verse azt mondja, hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig a szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát egyrészt más pozícióban vagyunk, ha az Istenbe való hit működik az életünkben, és itt a Mózessel kapcsolatos történet pedig azt mutatja be, hogy a Mózesnek a szülei, mivel hittek az Istenben, teljes bizalmuk volt abban, hogy az Isten meg tudja áldani, meg tudja segíteni őket, ezért az akkori gonosz világnak az aktuális hatalmával, vagy a pusztító hatalmával szemben azt mondják, hogy na köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Mert akkor a fáraó azt mondta, hogy el kell pusztítani ezeket az újszülött gyerekeket, vagy a fiúkat, és erre azt mondják a szülők, hogy mi hiszünk az Istenben, és tudjuk, hogy az Isten meg fog tartani bennünket, ezért nem fogjuk feláldozni a gyerekünket a gonosz erőknek és hatalmaknak, ezért jön ez a bizonyos Mózes kosarás dolog, tudjátok, ráteszik a vízre, és utána a fáraónak a lánya megtalálja, és aztán Mózes nem a halál gyermeke lesz, hanem egy fontos küldetés vár rá. Ez azt jelenti, hogy egyrészt tehát, ha a férfiak hisznek, és Krisztusban, ebben a krisztusi pozícióban vannak, és hitáltal megragadják az Isten ígéreteit, akkor egy csomó áldás, egy csomó plusz dolog van az életedben, amivel egyébként nem rendelkeznél Isten nélkül, meg hit nélkül. A másik, hogy amikor ez működik az életedben, az azt jelenti, hogy cselekvővé tesz. Tehát nem egy ilyen visszahúzódó vágy, hát majd meglátjuk, nem tudjuk, nem foglalkozunk vele. Hanem tudom, hogy Isten mit mondott, vagy tudod, hogy Isten mit mondott, vagy mit ígért meg, és ez azt jelenti, hogy ugyanúgy aktívá tudsz válni, mint hogy Mózes szülei aktívá váltak, és azt mondták, mivel hiszünk az Istenbe, ezért nem a fáraó érdekel bennünket, hanem az Isten érdekel bennünket, és nem fogjuk engedni, hogy a gyermekünket megöljék, mert tudjuk, hogy az Isten meg fogja tartani, és ezért egy pozitív módon tudtak egy nagyon nehéz helyzetben reagálni. Amikor tehát arról beszélünk, hogy a férfiaknak felelősségük van a családjában, a környezetükben, akkor fontos ezeket látni, hogy a hit, az Istenben való hit egy más pozícióba helyez téged, és az Istenben való hit egy aktivitást jelent az életedbe. Azt mondja a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül az halott. Tehát amikor valaki csak szövegel, mondja, hogy igen, ezt mondja Isten, ezt mondja a Biblia, lehet, hogy kívülről tudja a Bibliát, lehet, hogy nagy teológus, de mondjuk a hite nem működik, akkor erre mondja a Biblia azt, hogy na, ez nulla. Tehát nem az a lényeg, hogy itt sokat tudjál, hanem az a lényeg, hogy amit tudsz, azt alkalmazd. Tudjátok, ez a bölcsesség, nem csak az információ, hanem alkalmazni, pozitív módon, jó módon alkalmazni mindazt a tudást, amit Isten nekünk adott. És a hit az ugyanilyen. Amit megragadok hittel, az nem csak egy olyan elmélet, amiről lehet beszélgetni, meg eszmefuttatásokat rendezni, és van érdekes, hanem a hit az azért van, hogy megragadj valamit, és utána aktiváljon téged, elinduljál, és tegyél valamit. És a férfiakat Isten ebben szeretné mozgósítani, hogy a hitnek az emberei legyünk, megragadjunk dolgokat, higgyük azt, hogy az Isten képes arra, hogy megoldjon problémákat, és amit az Isten mond, utána abban aktívan tovább tudunk lépni. Szóval, mi az, amit hiszünk mi? Mi az, amit Isten mondott nekünk, kedves férfiak? És ha valamit megértettünk, hogy Isten ezt mondta, ez lesz, hogy erre készít föl bennünket, akkor azt mondja Isten, hogy akkor indulj el. Akkor tegyél ezért valamit, vagy imádkozz tovább, vagy ha ott vagy már a beteljesedésnek a határán, akkor készülj föl erre. De a hit az nem egy elmélkedés csupán. Nem arról szól, hogy szép dolgokat átengedünk így a gondolatainkon, és akkor jól érezzük magunkat néhány percig. Hanem a hit arról szól, hogy megragadunk dolgokat, és elindulunk abba az irányba. És most mindegy, hogy miről van szó, lehetnek apróságok is, lehetnek nagy dolgok, de ha neked Isten azt mondta, hogy, most kettős pont, és bármi lehet, hogy szánd oda jobban az életedet, azt mondta neked, hogy térjél meg, mert szükség van a megtérésre az életedbe, vagy lépj meg a hitnek a következő lépését, akkor a hit az azt jelenti, hogyha te férfi vagy és komolyan veszed, ezt megléped ezeket, és azt jelenti, hogy ez áldás lesz a családodra is. Tehát ha te elől vagy, és jó irányba mész, akkor ez pozitívan befolyásolja az egész családnak az életét. Tehát a hit az aktivitást jelent, és a férfinak, vagy a család főjének az egyik feladata, az nem más, mint a vezetés. És tudjátok, vezetni soha nem könnyű. Nem tudom, hogy ki, milyen szinten próbálta már ezt ki. Autót vezetni könnyű, nem tudom, biciklizni könnyű, vagy járműveket, eszközöket vezetni nagyon könnyű, de embereket vezetni mindig nagyon nehéz. Tudjátok miért? Mert az visszaszól. Mert te vezetsz egy embert, vagy embereket, és akkor azt mondják, hogy mi ezt nem akarjuk, mi nem foglalkozunk vele. Vagy megígér, és nem lesz ott. Azt mondja, hogy megcsinálom, és nem csinálja meg. Hát, hogy ezért nehéz embereket vezetni. És amikor családról beszélünk, vagy férfiakról beszélünk, akik családfők, ezért nehéz, hogy hát, hogy te mondasz valamit, de hát annak ott kell lenni, hogy tovább is kell, valami valóság legyen a végén, nem csak elméletekről beszélünk. Tehát a férfiaknak az életében fontos, hogy ez a hit ott legyen, mert ez segít, hogy egy olyan pozícióban legyél, hogy a hitet meg tud ragadni, és tudod, hogy természet fölötti erőket is kapsz, ha szükség van rá, vagy Isten vezetését átéled. Tudod, hogy ez az aktivitást jelent, és erőd lesz hozzá, és ez azt jelenti, hogy ezzel tudsz vezetni, irányítani, befolyásolni. Ezt tudom, hogy nem könnyű, nekem soha nem megy olyan nagyon egyszerűen, de mégis Isten erre hívott el bennünket. És azt mondja a Biblia, Timóteus levél első Timóteus levél második rész 8. versében, hogy azt akarom, hogy a férfiak minden bűntől tiszta kezeket emeljenek fel, és imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Hát ez az igazi hittel teljes férfi, aki ezt meg tudja tenni. És ez a cél, hogy ez ne csak ilyen álom legyen, hogy biztos, hogy valaki egyszer már valahol elérte ezt, hanem ez egy normális dolog, hogy tűzzük ezt a célt, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket fölemelve imádkozzanak, és harag és kételkedés nélkül tegyék a dolgaikat. Ez a bűntől tiszta kezeket fölemelni, ez azt jelenti, hogy tiszta vagyok. A dolgaimat Istennel rendeztem, vagy emberekkel rendeztem. Nincs bennem harag, nincs bennem kételkedés, működik a hitem. És amikor ebben a helyzetben van egy férfi, akkor ez azt jelenti, hogy egy áldott férfi, aki az Istenben tud bízni, és az Isten meg is fogja őt áldani. Nos, hát kedves férfiak, Elkána nehéz helyzetben volt. Meg kellett oldani egy konfliktus helyzetet. Annyit mindenképpen elismerhetünk az ő hitéről, vagy a megnyilvánulásáról, hogy nem egy ilyen papucsférként eltűnt onnan, és akkor majd lesz valahogy, hanem pozitívan reagált, meg akarta oldani valahogy ezt a problémát, ezt a nehézséget, és hát kezdte bátorítani a kedves feleségét, Annát. Szeretnék még egy területet, még mindig a férfiaknál tartunk, és utána gyorsan áttérünk a nőkre. Még egy másik embert is megemlíteni ebből a történetből, ez pedig nem más, mint a főpap Éli. ő tulajdonképpen egy ilyen konfliktus kerülő hitében megrekedt valaki volt, akiről azt írja a Biblia, hogy egyrészt nem tudta értékelni Annának az imádságát, teljesen félreértette, de a konfliktus kezelő képessége, vagy ez a vezetői képessége tulajdonképpen nulla volt, és abban nyilvánult meg, hogy a fiairól azt mondja a Biblia, hogy elvetemült emberek voltak, akik folyamatosan paráználkodtak azokkal a nőkkel, akik ott a templomban az áldozat bemutatásában segítettek, ellopták az emberektől az áldozati eszközöket, vagy húsokat, abban hízlalták magukat, ezt mondja a Biblia. Tehát Isten, amikor megítéli őket, akkor azt kérdezi tőlük, hogy az én népem áldozatából miért hízlaljátok magatokat? Amit az Isten nekem, amit az emberek az Istennek hoztak, azt ők ellopták, és azt abból jól éltek. Tehát egy ilyen gonosz, elvetemült, zűrzavaros társaság volt az Éli fiainak a csapata. Ők voltak a papok, akik irányították az akkori szellemi dolgokat, és hát ez eléggé sok megbotránkozást okozott az Isten népének az életében. És amikor Isten figyelmezteti Élit, a főpapot, akit egyébként csak főpap volt, hogy a beosztottaira vigyázzon, hanem az apa is volt, hogy a gyerekeire odafigyeljen, akkor ő tulajdonképpen ezt annyival elintézt, hogy oda megy a gyerekeihez, és azt mondja a gyerekeinek, hogy hát kedves fiaim, úgy hallom, hogy rossz dolgokat is csináltok meg, hát ez nem szép dolog, inkább hagyjátok abba. És azt úgy elmondta, biztos őszintén mondta, hogy biztos szerette volna, hogy ezzel meg is van oldva a probléma, de hát a fiaik nem olyanok voltak, akik nagyon meghatódtak ettől az egésztől, gyakorlatilag folytatták ugyanazt, amit korábban is tettek, és utána ő tulajdonképpen letudta ezt az egészet, hát az Isten szólt nekem, az emberek is visszajeleztek rossz dolgokat, hogy milyenek a fiaim, én elmondtam nekik, aztán kész. Kivonulok a problémából, és nem foglalkozok tovább ezzel a felelősséggel. Éli, a főpap, egy tipikusan rossz példát mutat be, és azt mondja, hogy én nem akarok belemenni a konfliktusokba, nem akarom rendezni a dolgokat. Pedig kinek a dolga? Hát ha ő a főpap, akkor egyrészt neki a dolga, hogy a papokat rendbe rakja. A másik, hogyha ő az apa, akkor neki van felelősség a gyerekeivel kapcsolatban. Lehet, hogy nem 100%-os ilyenkor, mikor már felnőtt gyerekei vannak, de az, hogy esetleg konfrontálódjon velük ezekkel kapcsolatban, az biztos, hogy meg lett volna. Ez a feladata meg lett volna. Most tehát a főpap is olyan ember volt, aki konfliktuskerülő volt, és nem akarta betölteni ezeket a feladatokat, amiket Isten rábízott. Van egy érdekes tapasztalat, nem is tapasztalat, egy statisztika. Ha egy férfi megtér, az Istent elkezdi követni, egy éven belül a feleség is elkezd gyülekezetbe járni és megtérni. Ha egy nő megtér, és elkezdi Istent követni, akkor lehet körülbelül következő 10 év kell ahhoz, hogy a férj is esetleg Istent akarja követni és megtérjen. Ez érdekes, nem? Ezt statisztikák mutatják. Ez is azt bizonyítja, kedves férfiak, hogy amit teszünk, azzal óriási hatást gyakorlunk az emberekre, és legfőképpen azokra, akik közel vannak hozzánk, és hogyha jó dolgokat teszünk, ha a hitünk működik, az nagy áldás másoknak is, ha hülyeségeket csinálunk, rossz irányba megyünk, akkor ez sok kárt okoz a családunknak és más embereknek is. Na hát eljött az ideje a váltásnak, jó, eddig a nők pihentek sokat. Néhány dolog a történetből, ami üzenet lehet a nőknek. Amikor az előbbi statisztikát említettem, tehát hogy a férfi megtér, akkor a nő sokkal hamarabb, vagy a feleség sokkal hamarabb követni akarja a férjét, még fordítva kevésbé így van, de mindenképpen igaz az, hogy a nők alapvetően nyitottabbak a spirituális dolgokra, vagy úgy érzékenyebbek, a lelkük valahogy más módon van hangolva. Ez bizonyítja, hogy mindenféle olyan dolog, ami ilyen, most akár szellemi terület, akár ilyen érzelmi terület, azokra a nők sokkal inkább nyitottak, érdeklődők, és így azt mondhatjuk, hogy a nőknek a hite valahogy hamarabb lángra tud lobbanni. Akár jó irányba, akár rossz irányba, de valahogy ők ilyenek, vagy ilyenek vagytok. Ez nem baj, vagy nem rossz dolog, csak ezt tudni kell. És amikor az emberek hisznek, vagy szeretnek hinni valamibe, vagy kapaszkodnak valamibe, és most mondjuk beszéljünk a nőkről, akkor van néhány olyan terület, amit meg lehet figyelni, hogy akár a nők is mibe szoktak kapaszkodni, vagy a hitük miben tud megnyilvánulni. Vannak öntudatos nők, lehet, hogy valami feminista klubnak a tagja is, akik hisznek magukba. Ismertek ilyen nőket? A hite működik, nagyon erős, de ez magából fakad, hogy én erős vagyok, meg tudom csinálni, intelligens vagyok, tanult vagyok, nem tudom, pénzem van, lehetőségem van. Tehát hisznek magukban, rengeteg ilyen nő van. Vannak emberek, nők, akik a hitüket inkább másokra irányítják, és azt mondják, hogy én hiszek abba, hogy valaki meg tudja oldani az én problémámat, és belekapaszkodik valaki másba. Lehet, hogy ez a férje, lehet, hogy ez a munkatársa, bárki, de tulajdonképpen hisz abba, hogy valaki neki tud segíteni. Ez a másokra kivetítem a hitemet, meg a problémáimat, nehézségemet, és a másoktól várom a megoldást. Nagyon sokan ma nők, beszéljünk a nőkről továbbra is, hisznek a természet fölöttiben, és itt ebben egyrészt az Istené, tehát hogy az Isten hatalmában, a mindenható Istennek a munkájában, hisznek Jézus Krisztusban, és van egy hatalmas nagy rész, ez az űrzavar, ez a káotikus szellemi terület, ami az okkultizmusnak, New Age-nek a területe. Azok a, megdöbbentő, múltkor olvastam egy statisztikát, hogy azok a telefonhívások, amelyek, mit tudom én, ilyen ezotévé, meg mindenféle jóslás, energia átvitel, meg rontáslevétel, meg mit tudom én, tehát ez a kategóriában a telefonálóknak, tudjátok hány százaléka nő? 105. Nem, ennyire magas számot nem értek el. Én amit olvastam a statisztikát, biztos van ebben mozgás, de az 92%-ot mutatott. Ez is azt bizonyítja, hogy nagyon nyitottak arra, hogy akár ilyen szellemi, spirituális dolgok történjenek az életükben, de hát ez alapvetően nem pozitív irányba visz. Nagyon sokan, most már a keresztény nőkről beszélek, vannak olyanok, akik egyrészt hisznek Istenben, kifejezik azt, hogy ő Krisztus gyermekei, és ezzel nincs is baj, rendben van, de alapvetően a hitük egy kicsit úgy elfordul, és vannak, akik hisznek a hitben. Nem túl régen találkoztam valakivel, talán egy éve volt, ez a valaki egyedülálló hölgy volt, és ő azt mondta nekem, hogy ő hisz abban, hogy a következő két napban Isten az állított valakit, akiért imádkozik már régen, hogy legyen társa, azt úgy elé fogja hozni, és meg fog oldódni ez a probléma. És kérdeztem tőle, hogy ezt Isten mondta neked, hogy a következő két napban ez megtörténik? Hát ezt Isten nem mondta, de én hiszek abban. Amikor a hitünk így szárnyal, és azt mondjuk, főleg a hölgyek, és mert neki talán könnyebb ez, hogy hiszünk, és nem számít semmi, akkor nagyon fontos, hogy ne ezoterikában, meg New Age-ben higgyünk, meg nem magunkban, vagy másokban higgyünk, hanem alapvetően az Istenben higgyünk. És egy dolog az, hogy Istennek van hatalma arra, hogy két napon belül megoldja a problémámat, mert ez rendben van. De ez azt jelenti, hogy én hiszek Isten hatalmában. És akkor mondhatom azt, hogy hiszek abban, hogy két napon belül ez meg is oldódik, ha Isten azt mondta nekem, hogy ezt meg is ígérte. Ugye? Ha Isten azt mondja egy kijelentésben bármilyen módon, hogy két napon belül meg lesz, akkor mondhatom, hogy ez biztos így van. De ha nem mondta, akkor hiszek az Isten hatalmában, hogy neki van hatalma arra, hogy megoldja azt, hogy én egyedül vagyok és legyen társam. Nagyon fontos, hogy ne csupán a hitünkben higgyünk, mert ez önmagában nem fog megoldást jelenteni. Szóval tele vagyunk, hogy tele vagytok, kedves lányok, asszonyok, nők, hölgyek, rengeteg kérdéssel, szükséggel, persze ez a férfiakra is érvényes, és nagyon sokszor erre a válasz az nem más, mint az, hogy hiszek abban, hogy ez meg fog oldódni. De nem mindegy, hogy kiben hiszünk. És fontos, hogy itt Jézus Krisztusban való hitben éljük ezt meg. Ne másokban, vagy ne rossz irányban. És ezt azért mondtam el, mert itt a történethez, ha visszaérünk, akkor szeretném idézni újra a férjnek az üzenetét, Elkána. Azt mondja Annának, hogy tehát nem érek én neked többet 10 fiúnál. És amikor ezt elmondja, azt mondhatjuk, hogy ez egy teljesen rendben van, tehát a férj bátorítja a feleségét, vigasztalja, segíti, hogy is mondjam, a figyelmét szeretné a problémáról elterelni, és egy kicsit magára irányítani, és azt mondja, hogy a mi házasságunk azért rendben van, minden oké, de valahogy Annának ez nem jön be. Tehát nem azt olvassuk az igében, hogy utána Anna megnyugodott, mert a férje azt mondta neki, hogy hát én többet érek neked 10 fiúnál, tehát akkor nem is kell tovább imádkozni a fiúért, hát a férjem szeret, így is nincs probléma. És tényleg azzal nincs probléma, hogy a férje szereti őt, meg valószínűleg Anna is nagyon szerette a férjét. Tehát minden rendben van. De Anna hite az jó irányba működött. egyrészt nem ilyen ezoterikus akármiben, meg nem az akkori ezotévét hívta föl, hogy valami áldást küldjenek neki telefonon, meg nem tudom, tehát hogy nem ebből a baromságukba ment bele, hanem alapvetően elindult az Isten irányába, és azt mondja, az Istentől várom a megoldást. És amikor Elkána belép, a férje belép ebbe az egészbe, és azt mondja, majd én megoldom neked ezt a problémát, és segítek neked, és ne arra figyelj most, hogy egyedül vagy, hanem figyelj arra, hogy én itt vagyok melletted, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, de én az Istenre figyelek. Mert vannak olyan problémák, és vannak olyan szükségek, amelyeket soha senki nem tud betölteni az életedbe, csak az Isten. Mindegy, hogy egyedül van valaki, vagy házasságban él, mindegy, hogy gazdag vagy szegény, hogy van gyereke vagy nincs gyereke. Nagyon sok olyan kérdés van, amit nem fog betölteni senki az életedbe, csak Isten. És kedves lányok, hadd mondjam azt, hogy ez egy fontos üzenet nektek, ugyanis én az eddigi 21 néhány éves pásztori szolgálatom alatt nagyon sokszor átéltem azt, hogy a keresztény nők, amikor szükségben vannak, akkor valahogy nagyon hajlamosak arra, hogy az Istentől várni a megoldást című igazán működő útról kicsit úgy eltérjenek, és azt mondja, valakitől várni a megoldást. És ha te a férjedtől várod bizonyos dolgokban a megoldást, amit csak Isten tud betölteni az életedbe, akkor soha nem fog működni. Ha te, nem tudom, a főnököttől várod, vagy a gyerekettől várod, vagy akárkitől várod, az soha nem fog működni. Én nagyon sokáig ifjúsági lelkészként szolgáltam, dolgoztam, és nagyon sokszor odajöttek hozzám szülők, olyan szülők, akik nem bírtak a saját gyerekükkel, mindenféle zűr volt az életükbe, és valahogy, hát vagy direkt, vagy indirekt módon egy ilyen pressziót próbáltak gyakorolni, hogy old meg a problémánkat. De hát nem én vagyok az anyja, meg az apja a gyerekednek. Én pásztorként sokat tudok segíteni, persze van felelősségem, de hát nem lehet ezt átdobni az én oldalamra. Vannak olyan emberek, akik mondjuk a gyülekezetre próbálják hárítani a felelősséget, mert én egyedül vagyok, vagy én nyomorúságos helyzetben vagyok, vagy én problémáim vannak, és majd a gyülekezet. A gyülekezet nagyon sok mindenben tud segíteni. Rengeteg áldást tud hozni, hogyha egy jó gyülekezetbe jársz, mint a Kőszikla gyülekezet, a Halleluja, minden oké, de ez nem fog 100%-ig megoldást jelenteni, mert vannak olyan dolgok az életedben, amit csak Isten fog tudni betölteni. És hogyha Istenhez imádkozol úgy, mint Anna, és ez nem azt jelenti, hogy elutasította a férjét, hanem biztos hálás volt azért, hogy milyen szerető férjem van, de a megoldást az Istentől várom, mert a férjem nem tud nekem gyereket prezentálni, mert az Isten adja a gyereket. Az Isten az élet és a halálnak az ura. Ha valaki beteg, vagy súlyos beteg, és szeretne meggyógyulni, persze pásztorként, vagy keresztény emberként imádkozhatunk érte, de ha Isten megmenti a haláltól, azt nem mi csináljuk, hanem az Isten adja, nem? Tehát nagyon sokat tudunk egymásnak adni, és szükség van erre. Szükség van a szeretetünkre, a tiszteletünkre egymás iránt, házasságban is, baráti kapcsolatban, testvéri kapcsolatban. Csak ne felejtsük el, hogy rengeteg olyan dolog van az életben, amit csak Isten fog tudni megoldani. Csak Isten tudja betölteni ezeket a szükségeket. És amikor arról beszélünk, hogy Anna hite működött, akkor ezt ő nagyon világosan látta. Hogy az én problémám az egy olyan probléma, amiben jó a bátorítás a férjemtől, jó a segítség emberektől, de a megoldás az Istentől fog jönni. Senki mástól. És ebben fontos, hogy ne tévedjünk el. Mennyi az idő? Úgy, nagyon eltelt. Akkor lehet, hogy még egy harmadik rész is lesz belőle. Szóval akkor szeretnék még egy rövid részt elmondani, és akkor most már szóljon mindenkinek, jó? Nem csak a nőknek, vagy a férfiak, mindenkinek. Anna hitével kapcsolatban még egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor imádkozik Istenhez, és elmondja a szíve bánatát, hogy neki nem lehet gyermeke, de megígéri, hogy ha Isten megadja az ő kérését, és gyermeke születik, akkor azt Istennek szánja. Anna hite ilyen értelemben is egy ilyen teljesen egészséges és jól működő hit. Tehát amikor megszületik a gyermeke, ezt mondja, ezért a gyermekért imádkoztam, az Úr teljesítette a kérésemet, amit kértem tőle, én viszont fölajánlom az Úrnak, legyen egész életére fölajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Szóval az Úrtól kérni nagy dolgokat, és aztán az Úrnak adni nagy dolgokat. Ez egy nagyon-nagyon fontos egyensúlynak kell lenni az életünkben. Az Úrtól kérni nagy dolgokat szeretünk, ez jó dolog, sőt, bátorítalak arra, hogyha eddig nem kértél nagy dolgokat, akkor a hited szabaduljon föl arra, és nem csak ilyen emberileg is elérhető dolgokban tudjunk előre haladni, hanem ha Isten irányít bennünket, vezet bennünket, akkor nagy dolgok lehetnek. Szóval az Úrtól kérjünk nagy dolgokat, de amikor a nagy dolgok bekövetkeznek, Isten megadja azt, akkor ezzel neked van felelősséged. És ez azt jelenti, hogy ha eddig Isten mondjuk egy ekkora áldást bízott rád, akkor ezzel az áldással neked gazdálkodni kell, hogy ez elég legyen a családodnak, a személyes életedre, az Úrnak adjál vissza belőle, és az Isten országa is gazdagodjon. De azt mondod, hogy imádkozol, és szeretnéd, hogy a szíved vágya beteljesedjen, és ne ennyi áldás legyen az életedben, hanem ennyi, és egyszer Isten megadja. Ez nagyszerű, de ennek az eredménye tudod mi? Hogy utána neked nagyobb felelősséged van, és sokkal többet kell visszaadni majd belőle. Azt mondja a Biblia, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk Istentől nagy dolgokat, és merjünk imádkozni, és működjön a hitünk. És hogyha nem kapunk meg bizonyos dolgokat, imádkozunk sokáig, és mégse kapjuk meg, ennek van egy oka. Ezt mondja Jakab 4:3-ban a Biblia. Ha kéritek, és nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, és csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Sok keresztény ember van, szóval itt van ez az alapáldás, tehát ennyi, mondjuk egy ilyen arasznyi. Ennyivel gazdálkodsz. Isten megáld téged, ennyi áldást kapsz. Lehet, hogy ez két gyereket jelent, lehet, hogy mit jobb munkahelyet lehet, jelent, anyagi áldást jelent, sokkal több barátot jelent, nagyobb tekintét jelent, mindegy, hogy mit. Sokkal többet adott neked Isten. Ez azt jelenti, hogy amikor az Isten felé szolgálsz, és az Istent imádod, és hálát adsz az Istennek, az azt jelenti, hogy sokkal többet ajánlasz föl, mert már nem ennyiből ajánlod föl, hanem ennyiből. Ugye? Ezt értjük. Amikor Anna imádkozik, és azt mondja, hogy Uram, én egyedül vagyok, hát családban vagyok természetesen, ott van a férjem, de nincs gyermekem, és szükség van rá, mert nagyon-nagyon vágyom erre. Isten megadja neki, mit mond Anna? Megérti ezt az alapelvet, ha Isten nekem többet ad, akkor az Isten országában nekem többet kell befektetnem, és ennek az eredménye az, hogy fölajánlom az Úrnak. És higgyétek el, ezt a nők lehet, hogy jobban megértik, biztos nem volt neki könnyű, nem? Sok-sok éven keresztül imádkozik ezért a fiúért, végre megszületik Sámuel, és amikor megszületett, vagy amikor megtörténik az áldás, akkor nagyon sokszor az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy mit mondtak Istennek, hogy mit ígértek Istennek, mert olyan aranyos az a gyerek. Most küldjem el a templomba, ott persze sok jó dolgot fog tanulni, de akkor ritkán fogjuk egymást látni, utaznunk kell, hát nehéz elengedni a gyereket, és akkor inkább én úgy egyedül maradok megint. Ugye ezek a gondolatok megfordulhattak a fejébe. De Anna azt mondta, Istentől kértem, Isten megadta, és az Istennek visszaadom. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. Újra és újra meg kell ezt mindenkinek harcolni. És amikor imádkozol és szeretnél egy jobb munkahelyet, hogy több szabadidőd legyen, és Isten megadja, és van több szabadidőd, akkor ezt a több szabadidőt föl tudod használni arra, hogy az Isten ország előre menjen. Ha több pénzzel rendelkezel, mint eddig, ezt a több pénzt föl tudod ajánlani arra, hogy az Isten ország előre menjen. Ha eddig magányos és egyedül voltál, és azt mondod, hogy ez nem jó, és Isten ad kapcsolatokat, vagy családot, és kiteljesedik az életed, mindezt föl tudod ajánlani arra, hogy az Isten ország előre menjen. Ha eddig egy szűk helyen éltél, és azt mondod, hogy neked nagyobb helyre van szükség, és az Isten megadja, akkor mindezt föl tudod használni arra, hogy az Isten országa előre menjen. Mert ha nem, tehát kell az áldás, de egyébként maradunk ennél a résznél, akkor érvényes lesz rád vagy ránk az, amit Jakab mond, hogy hát az Isten azt mondja, hogy ha csak az élvezeteidre akarod elhasználni ezt az egészet, akkor most minek? Szóval az Isten mindig úgy gondolkodik, hogy szeret téged és engem, és azt mondja, szeretnének megáldani azért, hogy ennek az eredménye az legyen, hogy te áldott legyél, te boldogabb legyél, te gazdagabb legyél, akár fizikailag, akár szellemileg, de ennek az eredménye az legyen, az Isten országa menjen jobban előre. Egy nagyobb felelősséget ruház ránk az Isten. Tehát amikor imádkozunk nagy dolgokért, akkor tulajdonképpen felelősséget húzunk magunkra, és azt mondjuk, hogy ha többet kapok, többet adok. Ez a normális. Nem azt jelenti, hogy többet kapok, kevesebbet, vagy még annyit se. Ugye értjük Annának ezt az alapelvét, amit ő megélt, és ennek volt egy jó eredménye, egy jó következménye, hogy Isten megáldotta őt is, és megáldotta a fiát is, Sámuelt is, akiből hát nem akárki lett. Jó, itt megállok, oké. Lehet, hogy lesz egy harmadik rész is majd valamikor. Szóval összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ez a mai nap arról szólt, hogy Elkána egy olyan férfi volt, aki akart a konfliktusokkal foglalkozni, lehet, hogy nem a legjobban oldotta meg, de akart a családért felelősséget vállalni, és kedves férfiak, legyünk mi is ilyenek. Akarjunk a felelősséget fölvállalni minden olyan helyzetben, amit Isten nekünk ad. A nőknek, lányoknak, asszonyoknak Isten azt üzeni, hogy amikor úgy föllángol a hitetek, és úgy érzékenyé váltok valamire, akkor nagyon vigyázzatok, hogy ne valakibe higgyetek csupán, ne ilyen ezoterikus, New Age-es világ felé forduljatok, vagy ne másba vessétek a hiteteket, hanem Istenbe, mert Isten fog megoldani bizonyos dolgokat. És Anna is ilyen volt, aki ezt nagyon világosan értette. És a harmadik üzenet pedig így szólt, hogy ne felejtsük el, hogyha Isten többet ad, az egy nagyobb felelősséget ad nekünk. Istentől elkérni valamit, vagy megkapni valamit, és utána visszaadni. Kapok és adok, kapok és adok. Persze én közben gazdagodok, az én életem kiteljesedik, ez mindig neked lesz jó. De hogyha nem tudsz visszaadni, nem tudsz elengedni, akkor az áldás megáll az életedben, akkor nem fog tovább menni. Anna életében nem állt meg az áldás. Tudott kapni és tudott adni, és ezért áldott maradt. Hát én azt kívánom, hogy legyünk ilyenek, tudjunk kapni és adni, legyünk áldottak, és ne felejtsük el Anna hitének a működési alapelveit, amelyeket Isten helyezett valahogy a szívébe, és ő ezeket megragadta, megélte. Hát maradjon nekünk is ott a szívünkben mindez. Hát Isten áldjon így bennünket. Tudunk egy nagy ámen mondani? Hogy így legyen. Ámen.